Bemutatom Schuster Ferenc Őrnagyot, aki az ORFK oktatási igazgatóságán dolgozik. Igazából másodmagával jött. Hogy is hívják a négylábú barátunkat?
Hát természetesen a feleségemmel jöttem. Utána pedig a Pepivel, a szolgálati kutyámmal, akinek a BMW az Bajnok, az a rendőrségi neve, hogy Bajnok, és ezen kívül a hívó neve Pepi. A törzsnél pedig Dead Spirit, Die Hard.
Jó, és akkor őt...
És egy pár szalveszter terjed.
Ebből van. Köszönöm szépen a helyreigazítást. Mi is ez az ORFK oktatási igazgatóság? Mit fed?
Onnan kezdeném ezt az egészet, hogy ez egy viszonylag új szervezet a rendőrség rendszerén belül. A kutyavezetőképző iskolának a jogutódja, ez a kutyavezetőképző kis iskola foglalkozott, vagy foglalkozik magyarországi szolgálati kutya kiképzéssel már a II. Világháború utáni időszaktól, 1948-tól fogva. 52-től körül ugye azon a helyen Dunakeszin, és az első időszakban ez teljes mértékben csak a szolgálati kutyák, fegyveres testületek részén szolgálati kutyák és a kutyavezető kiképzése volt a feladat. Itt viszonylag sok volt a sorkatona, a katona, a hivatásos határőr, rendőr, BV-s, Pámis pénzügyőr, tehát egy viszonylag széles skálán mozolt azoknak a személyeknek a létszáma és állománycsoportja, akiknek a képzésével foglalkoztuk. Aztán a 90-es évek végétől elkezdődött átalakulni a Magyarországon, a rendszerváltás megtörtént, más igények lettek, csökkent a határőrségnek a sorállományának a szerepe, majd meg is szűnt, átalakultak a képzések, és elkezdtük például a ügyi technikusoknak a képzését, először csak a nyomozó kutyavezetőket tanítottuk olyan alap bűnügyi technikai ismeretekre, amivel a helyszíneken találkozhatnak, és a nyomrögzítéssel a szagazonosításhoz szükséges információk, illetve alapvetően a nyomkövető kutya indításához szükséges információkkal rendelkezzenek. Utána kaptak egy segédtechnikusi státuszt, és talán elkezdték ezeket az embereket, mivel észrevették, hogy ezek alapvetően erre is jól képzett emberek a rendőrségen belül inkább technikai feladatokra igénybe venni, nem annyira kutyásnak, akkor utána próbáltuk változtatni, és elindultunk külön bűnügyi technikus szakképzést, aminek nagyon nagy sikere lett, utána jóvá is hagyták, és ez hozta magával az összes többi tevékenységet. Azt a mennyiségű munkát, ami kiesett, vagy tanfolyamot, ami kiesett a kutyásoktól, azt más rendőrségi szakterületekről pótoltuk. Két évvel ezelőtt az igazgatóink, akik 20 évig ott voltak igazgatók, vagy iskolaparancsnokok, azok nyugdíjba mentek, jött egy új igazgató, aki az oktatási területről jött, és ebben az időszakban már foglalkoztunk a lovaknak a képzésével is, a szolgálati lovak képzésével is, valamint a humán képzésére nagyobb teret nyert, és többféle szakértő képzés is megindult nálunk, így az okmány szakértőknek, a kriminálkinológus szakértőnek, újnyomat szakértőnek a képzése elindult az iskolán. És olyan helyzet állt elő, hogy elkezdtük képezni olyan embereket, akik majd a későbbiekben a sebességmérést tanítják a rendőröknek, tehát olyan oktatókat, akik a sebességmérő készülék működéséről adnak információt. Ez az új igazgatónk hozta magával az előző munkahelyéről ezeket a humán jellegű tanfolyamokat, és már abszolút nem értették itt a területi szerveknél, hogy van az, hogy érkezik egy levél, amiben a sebességmérő képzésre van információ, a kutyavezetőképző iskola fejlécével és annak az igazgatónak az aláírása alapján egy másik területen volt, tehát abszolút nem fejezte ki a név azt a tevékenységet, amivel elkezdtünk foglalkozni. Így lett ez a fajta módosítás a tavalyi év márciusában, hogy most már ORFK oktatási igazgatóságként működünk, és ennek egy osztálya a kutyavezetőképző központ, ami megmaradt a szolgálati kutyákkal kapcsolatos tevékenység körbe. Egyébként az idő során a kutyakiképzésnek a palettája is szélesedett, sokszínűvé vált. Így most 9 szakon képzünk szolgálati kutyákat. Nyomkövető, szagazonosító, kábítószerkereső, robbanóanyagkereső, járőr, általános rendőr, ami egy kutya nyomkövetés őrzővédőzik, és tehát járőrmunkát is végez. Hullakereső, speciális elfogó és adott esetben területőrző kutyákat is tudunk képezni. Ezen felül gyakorlatilag speciális igény esetén több mindenre van lehetőség, tehát nem tudom, hogyha most például gázszivárgás tiszagoló kutyát kellene képezni, akkor alapvetően ez is működne, vagy hogyha készpénzt kereső kutyát, az mondjuk külföldön egy érdekes terület kell képezni, ez is működne. A módszerek is gyakorlatilag folyamatosan változnak, a tanfolyami idő, tanfolyam rendszerben történik a képzés, mi azt jelenti, hogy ez minimum 3,5 hónap, maximum 6 hónap jelen pillanatban a bentlakásos képzés. A kutyákat úgy vásároljuk, illetve a tavalyi évtől elkezdtünk tenyészteni is. Amikor megvan az alkalmas egyed, akkor behívjuk a rendőröket, és megpróbálunk egy jó párkat összeállítani a tulajdonságaik alapján, mint a rendőr, mint a kutyák. Igyekszünk úgy összepasszítani, hogy lehetség szerint az egy jó működő csapatot alkosson, és egy nyers kutyával és egy nyers emberrel indul meg a kiképzés tulajdonképpen. Sajnos jobb lenne, hogyha az emberek jobban képzettek lennek, mert azt mondhatom, hogy jelen pillanatban a kutyáink jobb képességűek, mint az embereink, akik erre a tanfolyamra jönnek. Nagyon sok olyan ember van, akinek kevés elképzelése van róla, hogy a kutyatartása, a kutyával való foglalkozás, a mindennapok azok mennyi plusszal járnak, lemondással vagy éppenséggel, örömmel járnak. Viszont szabályt nehéz találni. Volt olyan ember, aki úgy jött ide, hogy azt mondta, hogy ő aztán megváltja a világot, és aztán majd mondjuk nézzenek oda, milyen szorgalmas lesz, és hogyan fog a kutyával nem bánni, és mindent megtesz, amit tud. És a tanfolyamon egy közepes módon helytállt, majd utána, amikor kiengedtük az életbe, akkor nagyon gyorsan eltűnt, leszerelt, átalakult, és már nem lett kutyás. És voltak olyan, akik azt mondták, hogy igen, nekem a főnököm mondta, hogy van egy állás egy másik helyen, ahova elment, és hát ez egy kutyás KMB-s hely. Kutyával kell betölteni. Megkezdték, hogy van-e kedvem kutyásnak lenni. Hát most erre mit mondjak, ott volt a szolgálatlakás, le volt minden szervezve, hát nem mondom azt, hogy nincs kedvem kutyásnak lenni. Ez az ember viszont becsülettel megtanulta a munkát, szerette is, és nagyon jó, nagyon ügyesen foglalkozik a kutyákkal még a mai napig is. Tehát nem egyértelmű volt az indítatás, de mégis megtetszett neki ez a fajta munka, és szívvel lélekkel csinálja.
Hányan dolgoztok kint, illetve a kutyás területen hányan vagytok?
Hát körülbelül 530-40 szolgálati kutya van jelen pillanatban a rendőrség tulajdonában az országban. Ezeknek a többsége járőrkutya, egy olyan 50 környéki a tűzszerész kutyáknak a száma, 50 környéki a kábítószer kereső kutyáknak a száma, egy olyan 20-30 környéki van a szalagosító kutyáknak a száma, és egy olyan közel 100 környéki van a nyomkövető kutyáknak a száma. Ez a szám nem egy optimális létszám jelen pillanatban. Jó lenne egy olyan 700 környéki számra föltornászni ezt az állományt, akkor lenne, azt gondolom, egy optimális létszám Magyarországon. Erre jut egy 13 fő kiképző, aki ezeket jelen pillanatban oktatja, és hát az egyéb személyzet, aki a kutyagondozók, illetve az állatorvos és az egyéb kísérő kapcsolódó szakmák. Tervezünk egy változtatást ezen a struktúrán, mert ez így nem teljesen jó működő rendszer, vagyis egy régi rendszer, ami az új időszakban nem biztos, hogy jól állja meg a helyét. Ami érdekes, hogy ilyen fajtájú kutyákkal dolgozunk esetleg. Itt a kutyáknak az öme az német juhászkutya, ez egy ilyen 90% fölötti arány képvisel a rendőrség tekintetében. A maradék százalékot azt a legszínesebb talán a kábítószerkereső kutyáknak a spalettája. Ott a kis termetű keverékek vagy terrierektől a labradoron át a magyar vizsláig, illetve hát ott van akinek egy modern retriever is, tehát ott egy teljesen sokszínű kép van. Illetve a járőrkutyák kutyáknál van a rottweilerek, illetve schnauzer, illetve volt egy doberman, ami járőrkutyaként üzemelt. A többi területen ott a német juhászkutyáknak a túlsúlya domináns, és pár lehetne felejtsen kiválózni már a kábítószerkereső kutyák között. Tehát ezek a fajták. Nagyjából az állománynak egy 20% a szokakutya, a többi az kan, alapvetően nálunk a kankutyák dominálnak. Itt a kereső területeken az utóbbi 5 évben körülbelül a szukáknak a száma is emelkedett. Ez egy picit kényszerű döntés is volt, mert a kankutyáknak egy jó piaca van, mert külföldön sokan vettek hogy lesznek szolgálatra alkalmas kutyákat, és a magyarországi kutyák, Magyarországon tenyésztett kutyák, ezek jó minőségű kutyák, szeretik őket a külföldi rendőrségeknél, illetve hát az árérték arányuk is igen kedvező, tehát azt gondolom, hogy olcsóbbak, mint a külföldön vásárolható kutyák. Volt egy ilyen példa, hogy egy főkapitány kiutazott Amerikába, és amikor meghallották, hogy Magyarországról jött rendőr, akkor lehívták a kutyás egységhez, és akkor ott mi kutyás főnök mondta, hogy hát adják a magyarországi németi vászkutya tenyésztőknek, illetve ezeknek az embereknek, mert a boksorukban a 12 kutyából 9 Magyarországról származik, és meg vannak belelégedve. Hát ez alapvetően is pénzkérdés, tehát ez nekünk nem annyira jó, mert régen az összes kutya a rendőrséghez került, ez itt a régen alatt a rendszerváltás előtti időszak, a 80-as éveket értem. Most pedig hát megvannak ugyanúgy a kutya minőségben, és így a kutyák többsége külföldre kerül, egy része Magyarországra kerül, de egyszer majd a szelekción esik át az állomány. Ezt úgy próbáljuk kivédeni, hogy próbálunk fiatal, jó képességű kutyákat venni. A fiatal kutyákat annyira kint külföldön nem kedvelik, inkább a másfél év környéki kutyákat szeretik. Mi megveszünk őket hamarabb azért, hogy jó képességű kutyák maradjanak bent. Ez a kereső munkában látszik, tehát ott a kereső munkában a kutyák minősége szerintem az utóbbi 3-5 évben javult. A járő kutyáknál ez egy picit másképp alakult, mert oda érettebb, agresszívebb, keményebb kutyák kellnek, amik fiatalkorban nem annyira látszik, hogy ebből a kutyából pontosan ezek a képességek hogy vannak bent, és sok olyan kutya van, ami ezt a terhelést nem is bír, de nagyon intenzív terhelés a tanfolyam a kutyáknak, és az egyfajta érettség kell. Most jelen pillanatban hát nem teljesen jó, de azt lehet mondani, hogy általános iskolásoknak tanítunk középiskolai tananyagot egy pár tanfolyamnál, jó képességű általános iskolásoknak. Amit aztán vagy képes feldolgozni az állat, vagy nem. Általában ez képes feldolgozni a tanfolyamon, csak kint az életben, amikor kikerül, nem kellő komolysággal állni például a járőkutyás feladathoz, tehát benne van ez a fajta kölyökös viselkedés. Viszont ezek a kutyák, ha jól megmondanak, alapozva is egy évet eltöltenek a szolgálatban, akkor utána már probléma nélkül működnek, csak az első év, ami ilyen nehéz ebből a szempontból.
És mi az, ami ezt a 80-20%-os arányt teszi a kanok javára?
Alapvetően a termet, az idegrendszeri terhelhetőség az a kanoknál egy pozitívumként jelentkezik. Az orrhasználat, az orrjóság, az sok szuka kutyánál valamennyivel élesebb, tehát jobb. Viszont egy olyan érzékenységgel rendelkeznek, ami a kiképzésüket nehezebbé teszi, és nem képesek elviselni azt a fajta stressz körülményeket sokszor, amiket a munka állít számukra. A másodlagos szempont lehet kezelni a tüzelés kérdése, ami hátráltatja a munkát, de az ivartalanított kutyák egy része könnyebben elhízik, illetve elveszíti azt a fajta szaglás előnyét ezzel, ami a kanokkal szemben fölnál, tehát ez alapvetően hormonális.
Tehát akkor ezek szerint egyik sincs ivartalanítva, se a szuka, se a kan.
Alapvetően nincsenek ivartalanítva a kutyák, tehát hogyha nincs egészségügyi problémája a kutyának, akkor nem ivartalanítjuk a kutyákat.
Jó, most mielőtt rátérnénk a robbananyag és kábítószerkereső kutyákra, képzésükre, munkájukra, általános érvényű kérdése kinek van?
Használtad ezt a szót, hogy kutyavezető, vagy az tulajdonképpen az, aki a kutyával, mert nem a kutya kiképző szót mondtad.
Nem a kutyavezető, az a kutyának a gazdája. Az
jó,
az,
akivel párban van is.
Igen.
Jó, további kérdés.
Na, szeretném megkérdezni tulajdonképpen, hogy hogyan tudják az, hogy a kutyának a szaglását, vagy hogyan jelzik, hogyha éppen azt a valami nyomot találtak. Ezt szeretném megtudni.
De amikor belemegyünk úgyis a szakmai részbe, tehát most inkább ilyen általános kérdés, ha van, jó? Majd arra visszatérünk akkor.
Ezt mondani fogom.
Ha nincs, akkor lépjünk tovább, jó? És akkor ez a robbanóanyag keresés, hát ugye úgy tudom, hogy a kábítószer kereső is egy hasonló
kérdésemben keresztül. A kábítószer és robbanóanyag kereső munka, ez a fiatalabbak közé tartozik a rendőrségen belül. 1974-ben, mondjuk az is már 33 éve volt, az első kutyákat a Ferihegy repülőtéren akkor alkalmazták kábítószer keresés, ezek fox terrierek voltak. Ebben az időszakban Magyarországon nem volt jellemző a kábítószernek a jelenléte, tranzitként megjelent. Innentől kezdve viszont nagyon fölgyorsult ez a fajta kereskedelem, így a kutyáknak a képzése is egyre nagyobb teret kapott. Egész addig, hogy 96-ban a UNDCP munkacsoport keretében Magyarország kidolgozott egyfajta ajánlást a UNDCP tagországok részére kábítószerkeresés témakörében, amiből készítettünk egy CD-t, illetve egy tankönyvet angol és magyar nyelven, amit ezek a tagországok megkaptak és be is építettek a képzésük metodikájába. Hasonlóan a robbanyagkereső kutyák képzéséhez, ezek még később kezdődtek itt az országban, az a 80-as évek közepétől kezdődtek a robbanyagkereső kutyáknak a kiképzése. Mind a kettő tanfolyam 4 hónap időt vesz igénybe. Jelen pillanatban specialista kutyákat képzünk, ami azt jelenti, hogy a robbanyagkereső kutya csak robbanyagot keres, a kábítószerkereső kutya csak kábítószert keres, de abba a tendenciába fogunk átcsúszni, valószínűleg ezt én is javaslom és megpróbáljuk ezt megoldani, hogy a kábítószerkereső nyomkövető kutyáknak legyen egy járőkutya funkciójuk is, tehát hogy egy dual funkciójuk vigyenek a kutyák, mert sok esetben nincsen kihasználva a kutyákban rejlő képesség az, hogy csak egyetlen funkció van. A tűzszerész munka az, ami szerte a világban, hát megosztottságot képez ebből a szempontból, hogy a kutya dual funkciójuk kutya legyen, vagy pedig csak robbanyagkereső kutya legyen. Azt gondolom, hogy bizonyos helyzetek azt hozzák, hogy ez a kutyának célszerűbb az, hogyha csak robbanyagkereső kutya lesz, illetve a speciális egységeknél tűzszerész szolgálatnál nem is nagyon van szükség másmilyen kutyára. A megyei rendőrfőkapitányságokon ott lehet, mert ott is az elsődleges, tehát hogyha ezt ez az épület nem itt van, hanem mondjuk Jászberényben, akkor hogyha ezt elsődlegesen betelefonnak, hogy itt bomba van, akkor a helyi robbanyagkereső kutya vezető és a bombakutatók jönnek ki és nézik meg ezt az épületet, nem pedig a budapesti tűzszerész szolgálat kezdi ezt feltétlenül átvizsgálni ezt az épületet egyszerű bombafenyegetés esetén. És ezeknél kutyáknál lehetne ezt a fajta dual képzést használni, de a tűzszerész szolgálat kutyáinak azt gondolom, hogy teljesen tisztán, hogy a kormányőrségnek a kutyán teljesen tisztán robbanyagkereső kutyán kell maradni, és a tevékenysége a kutyáknak az csak gyakorlatilag csak ezen a körön mozog, tehát fölösleges más funkcióval terhelni őket, vagy képezni erre a kutyákat. A képzés az alapvetően az aportkészségnek a kihasználásával történik. Van egy átvételi követelmény, a kutyáknak jó kell viselkedniük, nyitottnak kell lenniük az emberekre, barátságosan, bizalmasan kell viselkedni, nem lehet az, hogy a kutya megijed valakitől, vagy nagyon agresszív egy emberrel szemben, hát hogyha legalábbis az nem fenyegeti a kutyát. És ami nagyon fontos, hogy a kutyának jó kell mozogni épületben. Ez egy viszonylag egyszerű kitételnek tűnik, de a kutyák többségének ez a problémája, hogy egy olyan helyen, ahol tükör, márvány van, oda bemegy a kutya, és akkor a jégen mennek, korcsolyászik, szétteszi a lábát, nem mer közlekedni, és a kutya nem mer közlekedni, hanem is tud keresni. Hát akkor azzal van elfoglalva, hogy zavarja, nem érzi magát jól az épületben, és abszolút nem képes azt a feladatot végrehajtani, amit mi szeretnénk. Ezeket igyekszünk a kutyavásárlókon kiszűrni, de mégse ugyanaz, hogyha behozom egy kutyát ebbe a terembe, itt is nagyon sok mindent lehet látni a kutyán, de hogyha elmegyünk a kongresszusi központba, a nagy teremben, vagy az előtérben egy óriási csarnok van, és a kutya bemegy abba a helyben, akkor sok olyan kutya van, ami itt még ugyan jól viselkedik, de abban a szituációban ott látszik a kutyán, hogy problémát okoz neki ez a körülmény, vagy környezet. Ha ez megvan, akkor megnézzük azt, hogy ezt a játékát a kutya mennyire kitartóan képes keresni. Itt a kábítószerkereső kutyáknál alapvetően azokat a kutyákat választottuk ki eddig, amelyik nagyon ragaszkodik a laportjához, nagyon vehemensen szerzi meg, hogyha berejtjük egy szekrénybe, akkor kaparja, harapja, megpróbálja azt annan határozottan elővenni. A robbanyag a kereső kutyáknál egy picit visszafogottabb kutyák, amiket előnyben részítettünk, amik nagyon alaposan keresnek, jó úrban nem szeretnek rombolni. Pont azért, mert az a kutya, ami nagyon szeret rombolni, azt nagyon nehéz megtanítani arra, hogy egy csomagot vagy bármit, hogyha megszagol, és abba robbanja van, akkor azt ne túrja meg, ne kaparja meg, ne lökje félre, mert ez viszonylag nehéz a kutyát kordába tartani, és ez egy központi kérdés jelen pillanatban is a robbanyagkereső kutyáknál, hogy a jelzésmód az megfelelően passzív legyen, és a kutya lehetőség szerint azt a tárgyat, amit beérzi a robbanyagnak a szagát, azt legkisebb mértékben mozdítsa meg. Ha lehet, akkor abszolút ne is mozdítsa meg. A képzés az mind a két esetben úgy történik, hogy az aportnak, a játéknak és a kábítószer nevű robbanyagnak a szagát, azt egyesítjük. Ez egy plastik csővel történik, amiben betesszük a kábítószert, és ezzel játszunk a kutyánkkal. A kutya megszokja azt, hogy játék közben ennek a kedvenc tárgynak a szagát érzi, és utána ezt eldugjuk először könnyebb helyekre, vagy egyre nehezítjük ezeket a rejtek helyeket, és minden alkalommal a kutyánk van lehetőség ezt a játékot előbb bányászni onnan. Amikor a kutya ezt jó szinten végrehajtja, akkor kivesszük a kábítószert a játékból, és csak a kábítószert vegyük el a kutyának. És amikor a kutya azt a fajta viselkedést mutatja, amit már mondtuk, hogy harap vagy kapar, akkor úgy teszünk, mintha arról a rejtek helyről oda varázsolnánk a kutya elé a tárgyat. Oda pattintjuk arra a résre, ahol a kutya kapar, vagy pedig úgy tesszük a kezünket, hogy hirtelen oda, onnan nyitjuk ki a markunkból a tárgyat, tehát a kutyának egy olyan érzet keltünk, hogy a rejtek helyről jött ki a tárgy. Ez egy darabig jól is működik, de van egy olyan időszak, amikor a kutyák rájönnek, hogy a gazdánál van a játék, és akkor szokott lenni, hogy hátrafel néznek, előre kaparnak egyet, de néznek hátrafel, hogy ott már akkor idathatják a játékot, tudjuk, hogy nincs ott. És hát ez egy megfelelő jutalmazási mechanizmus, ezek a problémák kiküszöböltek, és akkor a kutya megtanulja azt, hogy ha ott van a játék, ha nincs, hogyha ezt a magatartást mutatja, tehát kapar, akkor megkapja a jutalmát. Ezzel elértünk egy olyan ponthoz, ami most jelen pillanatban Európában megbeszélés, vagy hát legalábbis szakmai vitatárgyát képez, hogy hogyan jelezzen a kábítószerkereső kutya. Eddig teljesen elfogadott volt a harapós, kaparós jelzés, azonban az értéktárgyaknak a növekedésével, illetve az autóknak az értékének a növekedésével is egyre nagyobb a követelmény abban az irányban, hogy az igény, hogy ez a kábítószerkereső kutya ne romboljon annyira, hogy ne elszakítsa le mondjuk a félülő garnitúrát, hogyha megérzi a kábítószernek a jelenlétét. Ami a tapasztalatok alapján, hogy ott ténylegesen kábítószer van, tehát előkerül onnan a ülő garnitúrából 3 kg marihuána, akkor senkit nem zavar, hogy a kutya elszakította a félülő garnitúrát a kábítószerért. De hogyha a kutyának jó arra van, hogyha ott azon az ülőgarnitúrán kábítószer csomagoltak, és a szövetek között megérzi a kábítószernek a szagát, és ugyanúgy lemarja a félülő garnitúrát, és nem kerül onnan elő semmi, vagy esetben valami anyagmaradomány csak. Hát ez már egy veszélyesebb kérdés, mert akkor az nem biztos, hogy arányba áll a félmilliós ülőgarnitúrával a 3000 forint értékű, vagy eszmei értékű kábítószer, vagy egyben nem is egyértelmű, hogy milyen nagyobb maradványnak a szaga, vagy az értéke. Ezért elkezdték Ausztriában most már ezt a szabály, de több külföldi országban is, a kábítószerkereső kutyák is hasonlóan passzívan jelezzenek, mint a robbanyagkereső kutyák. Ez valamilyen szintig veszélyekkel jár, és hát azon megy a vitatkozás, hogy mi a jó, mi a nem jó. Ez most egy ilyen próba alatt van. Mi is elkezdtük ezt kipróbálni. Nekem az egyik kutyám, ez a kicsi, ez aktívan jelzi a kábítószert, van egy német juhász kutyám, viszont passzívan jelzi a kábítószert. Tehát most ezek próbáljuk összehasonlítani, hogy mi az előnye, mi a hátránya ennek a két jelzésmódnak. Nehéz mondjuk alapvetően, mindenkinek megvan a maga sajátossága. A legnagyobb probléma, ami probléma, a gyakorlás lehetősége. Itt is ugye az előbb Lacinak mondtam, hogy hova rejtsem a kábítószert, vagy ezt a anyagot, amit hoztam. Mert hogyha elmegyek gyakorolni, és ha az itt ülők mind jó érzésűek és kutyások, és jövék ez a terem, azt mondják, hogy persze beengedjük a kutyát, nincs semmi probléma, az a 300 szőlőt összesöpörjük utána, vagy hogyha valami nyálas lesz, mert megnyalja, akkor letörlöm, nem érdekes. De hogyha a kábítószerkereső kutyákat gyakorlok, és mondjuk berakom a lambéria mögé a kábítószert, és a kutya leszabja a fél lambériát gyakorlás címen, akkor azt mondja, hogy szeretem a kutyákat, de azért ezt a kutyát jobban szeretem, hogy a kívül marad, mert nem is nem bizony, hogy szeretném, hogy a felebb úton meg sem is legyen gyakorlásban. És hát ez a problémánk a helyszíneknek a megtalálásában, és egyébként minden magánkézben van, és senki nem örül neki, hogyha az irodában, vagy az iskolában, vagy bárhol bemegyünk kutyával gyakorolni, akkor ott a kutya szétszabja a bútorokat, vagy szétkaparja a falat azért, mert ott oda rejtettük a kábítószert. Sokkal szívesebben engedik a robbanyagkereső kutyákat dolgozni, tehát már tudják az emberek, hogy robbanyagkereső kutyával jöhetnek bármikor, kábítószerkereső kutyát véletlenül sem nem szeretnénk, köszönjük. Tehát ezzel a saját magunk dolgát nehezítjük meg gyakorlatilag, hogy egyre nehezebb olyan helyeket találni, amíg életszerűen és ott tudunk gyakorolni a kutyánkat. Tehát ez is egyfajta igény. A kutyáknak ötféle kábítószer szagát tanítjuk meg alapvetően. Ez a heroin, kokain, amfetamin, marihuána és a hasis. A kutyák képesek bármilyen konstellációba ezeket megtalálni. Tehát ami amfetamin tartalmaz gyógyszer, azt is hozzák a kutyák adott esetben, hogyha ott van a házi patikában találnak ilyet, akkor arra is szoktak jelezni. Ugye így az amfetamin tablettáknak a különféle változatát, amik ez a speedként is forgalomban van, vagy LSD, ezeket is a kutyák jó esélye hozzák, hogyha valamilyen alkotó elemét megérzik. Ugyanaz elvaróbb anyagkereső kutyáknál is, hogy igyekszünk azokat a bálisanyagokat megtalálni, amiből minél többféle robbanyagnak az eleme, ezeket megtanítani a kutyáknak, és innen a kutyák már egész jól asszociálnak a hasonló jellegű szavokra, és ezeket általában jól is jelzik, bár őszinte leszek, a kábítószerekből, a lefoglalt kábítószerekből viszonylag rendszeresen tudjuk pótolni azokat az anyagokat, amikre mi gyakorlunk a kutyákkal, tehát itt a kábítószerkereső kutyáink, ha úgy tetszik, napra készek szavanyagot tekintve. Hát a robbanyagkereső kutyáik az ugye nem mondható, hanem a robbanyagnak a beszerzése, a tárolása, azoknak a fajtáknak a olyan mennyiségben történő beszerzése, ami optimális lenne, nem valósul meg. Tehát jelen pillanatban a tűzszeri szolgálata vagyunk vartában, hogy akkor küldjenek valami anyagot, és akkor, ha van nekik több, akkor abból mi is kapunk, arra gyakorlunk, de olyan ritkább anyagok, vagy drágább anyagok, azok nem annyira kerülnek be a rendszerbe jelen pillanatban. Most ezen dolgozunk, hogy lehetőség legyen rá, hogy tudjuk ilyeneket venni, de például akartunk venni, nekünk elég lenne mondjuk 3 kg paxit. De azt mondják a gyárban, hogy ők 30 kilót nem állnak szóba senkivel, az ipari robbanyag, és a 30 kilót adnak ebből, az a legkisebb mennyiség. De hát én mit kezdek 30 kiló paxittal, azon kívül, hogy az drága is. Tehát alapvetően azért, hogy ezt megvenni, hát vannak ilyen faj szervezési problémák, hogy nekünk gyakorlatilag kevesebb mennyiség kell mennem belőle. Ezek a problémák nem csak nálunk jelentkeznek, hanem Európa szerte, épp ezért folyamatosan kísérleteznek azzal, hogy milyen helyettesítő anyagokat lehetne találni arra, amivel a kutyákat lehet edzeni. Egy német professzor kitalálta, amit én is kipróbáltam és jónak tartom, a SOX nevezetű anyagot. Egy olyasmi tárgyat képzeljétek el, mint egy pipafilter, egy valami műanyag jellegű anyag, amit átbőzöl egy olyan anyaggal, ami a kábítószernek a THC tartalma van, és ezt a THC-t kivonja gyakorlatilag, vagy amelyhez hasonló anyagot kivon a kábítószerekből, és ezzel átbőzöli ezt a szerkezetet. A robbanyagkereső kutyáknál pedig a 99%-os osztogénnel helyettesíti ezt az anyagot, és a szag megismerkedés fázisában először a kutyák ezzel találkoznak. Ez egy teljesen ilyen úgymond tiszta és nagyon minimális szagot tartalmazó anyag, és az a tapasztalat, hogy a kutya egy 3 napot edz ezzel az anyaggal, akkor utána jó eséllyel az összes kábítószerfajtát megtalálja a kutya, és még végeztek is, amit a börtönbe főznek gombából, vagy ebből abból a napból más kábító hatásanyagot, a kutyák arra is reagáltak, arra is adtak jelzést, amely kutyák ezzel voltak tanítva. De érdekes az is, hogyha ez úgy történt, hogy csak ezzel az anyaggal dolgoztak a kutyával, és nem mutattak neki kábítószert mondjuk egy 3 hónapon keresztül, akkor a kutyák annyira láttak erre a fajta szagra, hogy már a kábítószer nem reagáltak. Akkor volt jó az eredmény, hogyha az első emléképük ez, és utána mindent megmutattak nekik az eredeti anyagokkal, amit később meg kell nekik találni, tehát nem lehetett teljes mértékben helyettesíteni. Ugye ezt egyébként megcsinálták a hullakereső kutyáknak is, ezt a fajta anyagot, ami szintén sikerrel alkalmazott, mert az a kutya az képes az egyéb testvállalékot is felkutatni, amit ezzel a szokszal képeztek. Ennek az előnye az, hogy folyamatos probléma a kábítószernél is nagyon, a robbanyagnál is, hogy a kutya, hogyha nem jól tesszük a robbanyagot, akkor, vagy a kábítószert, akkor lehet, hogy a kutya kiszakítja az zacskót, vagy megszerzi. És hogyha egy kutya kitépi a kokain az zacskót, mondjuk egy 5 g kokaint, és azt benyalja, akkor jó esélye, nem kell másnap dolgozni vele, mert a kutya elpusztul, mérgezést kap tőle. Tehát nagyon körültekintően kell ezeket az anyagokat kezelni, és eldugni a kutyáktól. Ezzel a fajta anyaggal nincs semmilyen probléma, hogyha a kutya megeszi, megrágja, semmi nem történik, maximum 2 nap óva kijön belőle. Tehát ez a még a legrosszabb történet, mert nem tartalmaz hatóanyagot, csak szagot. Illetve, ami szintén előny, hogy a repülőtereken egyre komolyabb vizsgálatokat végeznek a bőröndökkel például, de ugyanúgy a határátkelő helyeken is. És hogyha én elrejtek kábítószert, vagy robbanyagot egy táskában, valakinek a táskájában, hogy ott gyakorlunk, és akkor ott teszem, a kutya bejelzi frankó, kivesszük belőle, ez is jó, de ott marad az anyagmaradvány. és ezt lehet, hogy egy másik repülőtére ki fogják mutatni abban a csomagban a robbanyag, gyanús vagy robbanyag szennyeződtségű, és aztán szétmondják szerencsétlenek a bőröngyét, pedig csak ahol egy kutyás edzett vele, és mondjuk plastikot dugott bele, és a plastiknak a gyúrmeszkit hasonló anyag, és rajta van a rákenődés, és utána ebből kiszűrik. Tehát ezeket a dolgokat komolyan veszik most már, és ezzel lehet növelni a kortlagok kutyáknak a hatékonyságát, mert az a jó, hogyha a kutyákat ott tudjuk gyakoroltatni, ahol ténylegesen az igénybevétel van. Mert ha a kutya teljesen megszokja, hogy mindig egy kiképzőteremben gyakorol, és utána elviszük egy lakásba, akkor az a kutya nem működik úgy, ahogy az optimális lenne. Az a jó, hogyha ugyanolyan helyeket tudunk gyakorolni a kutyával, mint amik a bevetések a képzés második felében. Körülbelül a szakmegismertetése a kutyáknak mind a két esetben a robbanyagkereső kutyáknál és a kábítószerkereső kutyáknál is 2 hónapig tart. Utána kezdjük ezt a fajta szituációs munkát, amit megbeszéltünk. Igyekszünk minden olyan helyszínt összeszedni, ahol a kutyával kutatni lehet. Így épületekbe, gépjárművek, személygépkocsi, külső, belső tehergépkocsi, külső, belső tömegközlekedési eszköz, busz, metró, villamos, vasúti kocsi, podgyász, szoktunk menni hajóra, szabad területre, és hogyha van lehetőség, akkor repülőgépre, és általában ez a speciális egységeknek szokott csak feladat lenni, hogy repülőgépre is fölmennek a kutyával, és akkor ott dolgoznak a kutyákkal. Ezeken a helyeken gyakorlatilag mindegyik kutyának, tehát a vizsgákon mindegyiken gyakorlatilag bizonyítani kell, hogy keresi a kábítószert. A mennyiség, ami érdekes. A gyakorlások során az 1-2 gramtól egészen a 2-3 kilóig szoktunk rejteni a kutyáknak kábítószert, vagy robbanyagot. Robbanyagot rejtettünk, egyszer volt, hogy olyan lehetőség volt most a honvédség, hogy 30 kilót is. Mert a kutyák nem mindegy, hogy mekkora szaggal találkozik. Tehát amikor a kutya nagyon nagy felületen érzi a robbanyagnak a szagát, hogy a kábítószert, nem tudja lepontosítani, nem tudja, hogy hol adjon jelzést, mert itt is robbanyagszag van, meg itt is, és próbálja megkeresni a kutya azt, hogy hol tud ehhez a legközelebbi módon hozzáférni, és ott ad egy jelzést. De érdekes a tapasztalatok, mert ez egy kutyás probléma volt, a mennyiség. Hogyha van egy akkora tartályom, mondjuk, ami itt a teremben szemben van előttünk a lambériás oszlop, ami mondjuk egy olyan 2,5 méter magas és 1,5 méter széles henger, ezt teleteszem bármelyik anyagban, lehet robbanyag is, vagy kábítószer is, ami teljes módon szigetelt. És ezen fúrok egy újni lukat. Akkor a kutyának ez hiába 200 kiló, ez gyakorlatilag egyenlő lesz egy 20 gram kábítószernek vagy a robbanyagnak a szagával, és probléma nélkül hozza. Ha viszont fogok egy ugyanekkor a felületet, mint ez a fal, és nagyon apró, pici darabokba maradjunk a plastiknál, húzok rá egy ragasot, és ilyen kis plastik golyókat ragasztok rá, fél centinként erre a anyagra, és mondjuk ez csak egy 20 deka plastik lesz, amit így elcsíkerek, a csípetként is ráragasztom, akkor ugye nem fog tudni mit kezdeni velem, mert az egész falon érzi, és annyi szagot érez, mint hogyha 50-70 kg robbanyagnak a szaga lenne, és egy ilyen fajta reakciót ad rá. És ezeket a fajta mennyiségeket így is próbáltuk játszani a kutyákkal, hogy nagyobb felületen elosztjuk, és az a érzet lesz a kutyák, mintha ténylegesen nagy mennyiséggel találkoznak. És meg tudjuk oldani a nagy mennyiség kérdését kis mennyiséggel, tehát ez mondjuk egy ilyen érdekes sajátosság. A másik, ami a kereső kutyáknál érdekes sajátosság, ezt az embereknek tudni kell, de nagyon nehéz, hogy a kutyák az orrukkal dolgoznak, és vannak olyan rejtések, hogy én azt mondom, hogy beszélgettünk, van ez a szószék, vagy dobogó, vagy oda berejtem a kutyának a kábítószert, és azt mondom, hogy a bal oldalába rejtettem, akkor a bal oldalába kell jelezni a kutyának, és ez egy egyértelmű dolog. Oda megyek, és a kutya abszolút nem elérni ez a bal oldalán ennek a dobogónak, hanem megy át a mögé, és akkor bujkál és keresi a helyet, és ott egész legtávolabb ponton fog egy jelzést adni. Mi történt? Az történt, hogy ebben a helységben egy légáramlat. És lehet, hogy azon a részen, amin ezt elrejtettem, abszolút semmi szagot nem érez a kutya, viszont a másik oldalán ennek a érzi a szagot. És ugyanúgy gyakran megfigyeltük, hogy ha a helység jobb oldalában van rakva kábítószer, gyakran a kutya az ellentétes sarokba elkezd forogni, és ott valamiféle viselkedés változása van a kutya, ami valamit érez. De az ellentétes sarokba van a húzat, oda viszi át, és ott tűnnek az a fajta szag, amit mi keresünk, és ezt a kutya tudni kell, hogy akkor, hogyha az ajtótól jött ez a fajta húzat valószínűleg, akkor így állt a kutyát az ellentétes sarokba, és azt a részt kell vele megvizsgáltatni, nem feltétlenül ott a kutya viselkedése első körben megváltozott. Tehát ez érdekes, hogy maga a szagok, légáramlatok azok mennyire befolyásolják a kutyát, és gyakran van az, hogy egyszerűen hidrejtések nehezek, és van, amikor azt mondtam, hogy na most ezt eljuttam, ez... Megjelentem a kutyát, szabok kettőt, fut hármat, már a jelzés megvan a kábítószer. Nem volt valami nehéz. És akkor volt, hogy meg azt mondom, hogy na most ez csak egy ilyen levezető rejtés lesz, hogy tényleg, hogy a kutya örüljön, és akkor ott küzdünk vele, ne idomáltam még valahogy a kutya megérzi, és akkor megtalálja a kábítószer. Tehát alapvetően ez a fajta mechanizmus, ami a kiképzés során jellemző. Mindig jutalmazzuk a kutyákat, hogyha megfelelően megtalálták a kábítószertei robbanyagot.
Hogyan lehetne érzékeltetni, hogy el tudjuk képzelni azt, hogyha megtalál a kutya nagyon jól elrejtve egy nagyon kis adag robbanóanyagot vagy kábítószert, hogy milyen szimatmunkával, milyen orrérzékenységgel kell rendelkezni, át lehetne konvertálni valamilyen emberi példára, hogy megértsük, hogy mire képes a kutya.
Ha úgy lehetne kívánni dolgokat az életben és a munkával kapcsolatban lehetne kívánni, akkor én azt kívánnám, hogy mondjuk egy napig hagyd egy kutya. Hogy pontosan megérezzem azt, hogy a kutya mit érez, és milyen emlékképei vannak egy-egy szavára. Biztos végigszavaznék mindent, hogy az pontosan milyen képzetet ad a kutyának. Erről nem nagyon van fogalmunk. Kísérleteket végeztek, és azt mondják, hogy egy jó vére az emberi izzadságot 1 millió jégítársba is képes érzékelni, tehát az izzadság cseppet. Tudom azt, hogy a kutyám, amit kerestünk kábítószert, jelzett egy radiátornál, és közvetett úton kiderült, hogy ott marihuánás cigarettát szívtak, és csak ami hamuból lepotyogott, azt a kutya képes volt jelezni. Volt olyan példa, hogy a kutya egy laktanyába az egyik katona ágyánál elkezdett úgy szaglászni, szinte jelzést adott a kutya, és kiderült el a katonáról, hogy rendszeresen, amikor kimaradásom van, akkor ő kábítószert fogyaszt, és amit megizzad és kiizzadta, átvette az ágy, és képes voltak ugye ezt a fajta testen keresztül ment minimális mennyiségű hatóanyagot is viselkedés változásra jelezni. Tehát ez így én nagyon nem is tudjuk pontosan azt, hogy mekkora, meg milyen különbség van az embernek, az állatnak a szaglásában. Már kísérletek bizonyítják, hogy például a rózsának az illata függvényében az ember érzékenyebb, mint a kutya. Mert a rózsa illat az emberek többi információt ad, amikor a parfüm illat, mint a kutyának. A kutya az állati jellemű fehérjékre sokkal érzékenyebb, tehát ott az. És épp ezért például a sertés effektíve jobb kábítószerkeső is lehetne, mint a kutya, csak a tartása, a jelzése és sok minden más ez problémát okoz. Viszont vannak kísérletek, hogy a akna felkutatására a csúgyás patkányokat képeznek ki, aminek szintén nagyon jó szaglása van, könnyen tanul, és gyorsan reprodukálódik, hogyha esetleg probléma ér az akna felkutatásokon. Hát ez nem egy nehéz. Tehát vannak nagyon sokféle kísérletek. Nagyon nehéz ezt megfogalmazni, hogy...
Szóval mindesetre az emberéhez képest elképzelhetetlenül jó.
Igen, és azt sem tudom pontosan mondani, hogy mit érez a kutya, amikor valamilyen szagot érez. Tehát én látom azt, hogy elrejtek kutyának 2 darab kábítószert, vagy 3-at, aminek én úgy konkrétan nem is érzem a szagát. Ha üvegben van, bezárva, és amikor kinyitom és megszagolom, akkor már tudom, hogy milyen szagon a kokainnak, mondjuk annak annyira nem érezni, mondjuk a marihuánának, hasisnak érezni a szagát. És a kutya gyakorlatilag 6-8 méterről, mint amikor rajzfilmekben látni azt, hogy ilyen úszik a rajzfilm figura, így a szagon és úgy úszik utána. Lehet látni a kutyán, hogy az érkező légáramlatokat szagolva szépen követi azt a légáramlatot, ahonnan jön, megtalálja és jelez akár 2-3 kábítószernél. Én nekem, hogyha el van rejtve a helységben 10 kg kábítószer, mondjuk marihuána, belépek, akkor én már érzem, hogy ott marihuána van. De mondjuk, hogyha meg kell mondom, hogy hol, azt nem is tudnám megmondani. De érzem, hogy ott az van, már én is megtanultam, hogy ennek van egy szava.
Kérdésetek?
És mondjuk a bűnözők szempontjából fólia, vagy egyéb olyan dolog, hogy próbálják a kutyáknak a szavlását ki, tehát mi az, ami megnehezíti a kutyáknak a dolgát?
Alapvetően a kábítószer pontos ez, hogy elzárjuk a kutyáktól, mi is lefóliázunk. Két fólia rétegben van a kábítószer, amikor mi elrejtjük a kutyáknak. Lehet megnehezíteni a kutyának a dolgát, de az ember is úgy együtt dolgozik, hogyha mondok itt példát, hogyha egy autóban ki van szólva 3 kg paprika, akkor miért van kiszólva az autóban 3 kg paprika? Lehet, hogy ugyan nem fogom bevetni, de megnézem kézen az autót, és azért meg kábítószert akarnak vele ellepelezni. Vagy ki van öntve egy nagy tégelybe 32 kg kávé, miért van kiöntve az a kávé? Tehát gyakorlatilag ez az embernek a gondolkodás módját segíti. De mondok egy olyan példát, amit megtörtént, hogy tudták, hogy fognak csempészni Hollandiából kábítószert egy autónak. Megállították az autót, kinyitották, kutya átvizsgálta, és egy nagyon minimális jelzést adott a kutya az autóra. De nagyon minimális, csak a csomagtartóra. Volt benne egy szűrőben rendezés, mondták, hogy ez nagyon drága, 6 millió forint értékű, most hozták a Hollandiából gyárból, azt kivették, rákütték kutyát, akkor a kutya úgy érdeklődött is, meg nem is. Akkor küldték a kutyát a szerkezetre, a kutya érdeklődött is, meg nem is, akkor megint vissza, és akkor valami kis jelzés volt, és a kutya ezzel kell gondolkodni, hogy mi lehet itt a kutya, nem szokott neki hazudni. Azt látja, hogy a kutya nem ad egyértelmű jelzést az autóra, mert amikor kikerült a csomag, akkor már nem úgy érdeklődött az autóra. Viszont a csomagra se ad egyértelmű jelzést a kutya, hogy itt most mi lehet, és akkor mondta, hogy ki kéne bontani ezt a csomagot. Mondták, hogy nem lett be aktív szén, és hogy ezt így kinyitják, levegőre kerül, tönkre megy, és az egészet dobhatják ki gyakorlatilag, hogy ezt így szétszedik. Hát azt mondta, hogy ők pedig ezt nyitni kell, hogyha valahol van, akkor ebben van. És szedték ki, és teljesen egy gyárcsomagolást tűnt egész addig, amíg a második rétegben nem láttak egy félrefúrt csavart, amikor azt mondták, hogy na, itt már lehet valami. És végül is aktív szén közé csomagolva került ki a 6 kg kábítószer az autóból ebbe a szűrőberendezésnek a bizonyos részeként. És ott is volt egy minimális jellegű szag, ami kijött, amit a kutya valamilyen viselkedés változással tudott jelezni. Tehát ez viszont mondjuk nagyon kutyafüggő is, mert valamelyik kutyának ezekre az extra dolgokra rá az óra, valamelyiknek nem. Volt olyan a vámosoknál, hogy sűrcsirkébe rejtették a kábítószert. De a rendőröknél volt olyan, hogy a hűtőbe befagyasztva volt a kutyahúsok közé. Szóval a kollega engedte a kutyát, a kutyának oda ment, a kutya rákapart a hűtőre. Mert gyere honnan, na már, nem, hát izért, keresd másfele. Kutya ment egy félkört lakásra, megint rákapart, kinyitja a kutyahúst. Pedig kaptál vacsorát is. Megint visszamegyek, hogy már csak megnézi harmadszor, és akkor fogtam, és akkor kibontott, és benne volt a húsok között egy marékba kábítószerbe volt fagyasztva. Tehát, hogyha sok ideig van a kábítószer, akkor nagyon sok minden anyagon keresztül tud jönni a kábítószernek a szaga. Például a heroin az egész agresszív anyag, azt nekünk is rendszeresen cserélni kell, mert átmárja a zacskót is, tehát idő után eleszi a zacskót, és akkor könnyen kifolyna onnan. Tehát ez alapvetően idő kérdése, hogy honnan, milyen módon tud átjönni a kábítószer.
Most épp azt akartam kérdezni, hogy tulajdonképpen az első példánál az tulajdonképpen majdnem egy hermetikusan lezárt tárgynak tekinthető volt, és de hát mégsem, mert nyilvánvaló, hogy ha az lett volna, akkor nem jelezte volna meg a szagot a kutya.
Valamilyen szintig, igen. Tehát ahogy rakják, vagy ahogy nyitják, nem tudjuk pontosan, hogy mi az a minimális dolog, amire a kutya valamilyen jelzést produkál, és ő megérzi egy szagot adott esetben. De azt tudom, hogy nagyon minimális jellegű szagot képes a kutya megjegyezni és adott esetben jelezni.
És biztos kaptatok visszajelzést arra, hogy a tőletek kikerült robbanóanyag kereső kutyák milyen eredményesen dolgoznak, milyen sikereik voltak. Tehát egy-két ilyen gyakorlati példát
adhatunk. Kollégina az, hogy most ment egy minál, ami azt mutatja, hogy eredményesen dolgoznak kutyák, azt jelenti, hogy még nem robbant föl senki, miután a kutyák azt mondták, hogy nincs ott semmi. Ez mondjuk alapvetően jó. Én annak örülök azért, hogy a robbanyag első kutyáinknak nem kell napi eredményekről beszámolni, hogy hol hány kiló kábító vagy robbanyagot találtak, mert az elég kellemetlen lenne, hogyha az épület átvizsgálás után rendszeresen bombákat találnák, amit a kutyáknak jelezni kellene. Viszont a kábítószer kereső kutyáknak a többsége az jó eredményeket mutat föl, sok helyen találtak kábítószer. Főleg házkutatásokon, amikor volt az, hogy már átforgatták az egész házat, a nyomozók hiszták, hogy nincs kábítószer, és jött a kutya, és ezt megtalálta. Tehát ez alapvetően jó hír. De volt olyan is, hogy a nyomozók dolgoztak, mint az őrült, átforgattak mindent, hogy a nyomozó leroskadta egy ilyen pufra, ütölt, és mondta, hogy hát már nincsen a kábítószer, így lehet a kutyást. Elkezdte a kutya keresni, oda ment a pufhoz, az elkezdte elhessegetni, hogy menj már innen. Meg oda ment a pufhoz, menj már innen, és akkor mondta, hogy ez nem általán fölállná onnan. És akkor rajta jött a kábítószerrel. A nyomozóban a pufba volt benne bele varva a kábítószer gyakorlatilag.
Szóval mind a ketten megtaláltál, csak az egyik tudattalanul.
Igen. Ott is működött a megérzés, csak nem tudta, hogy mit érez meg azt, hogy fáradt-e, vagy hogy jött a kábítószer. Tehát a rombanyag első kutyáknál mondom, így ez nincs. Bár ott is voltak érdekes dolgok, amikor bemutatóztunk például, tehát itt inkább ilyen közvetett rendjelkül tudnék beszámolni. Szoktuk olyan csinálni, amikor jön egy csoport hozzánk, akkor van egy autón rejtünk rombanyagot, és akkor általában szokott egy üles, amit valamikor megkérjük a vendégek autóját, akkor legyen az üres, és csak átvizsgálják, úgyhogy a kollega nyugodtan nekiáll átvizsgálni az autót, és a kutya jelzett a csomagtartónál. Hát úgy megálltunk, és akkor néztük, hogy most akkor mi van. Mondták, hogy hát ők, de hogy hát megnézzük. És valamelyik vadászott, és egy doboz vadászlőszerben volt a csomagtartó, mert megfelelkeztek. És a kutya gyakorlatilag bejelezte ezt a doboz vadászlőszert.
Hát, de mi a kábítószer volt?
Ez rombanyag volt, tehát ez rombanyag keső kutyának, mondom, ilyen eredményre tudok beszámolni. A kábítószer keső kutyáknál alapvetően a házkutatásokon ottól nagyon sokkal, de autóból is került elő kábítószer.
És mi történt ezzel a magyar vizsgával?
Melyiket?
Amiket leszúrták, azt hiszem szerencsétlen.
Nem volt a magyar volt, az, hanem néhány házkutya volt a lámosoknak.
Nem, hát én úgy javaslom, hogy egy magyar vizsgával.
Én úgy tudom, hogy
egész pontosan?
Hát ott is azért alapvetően működik az a fajta elv a határon is, hogyha egy kutya nagyon sokat talál, és volt egy olyan időszak, egy volt olyan erényes párosok vannak, azért valahogy ilyeneknek kell likvidálni. Amerikában ott alnak nagyobb a hagyomány, hogy ezeket a kutyákat gyakorlatilag rejtve élnek a gazdáikkal együtt valamilyen szintig, és csak a feladatra viszik őket, és semmilyen információ nem kerülhet ki róluk, hogy ők hol laknak, és mit csinál. Magyarországon ez még akkor nem volt olyan divat. És mindenki tudta, hogy hol lakik ez a vámos kollega, akinek nagyon jó kutyája volt, és hát megtalálta a kutyát leszúrva, főkoncóval az útvonalon, aztán ráírták a vérével a kutyának a szélvédőt, hogy a következőt leszel az autóra. Tehát ez egyfajta társasjáték, úgymond. A csempészeknek próbálják eldugni a kutyásokat, próbálják földeríteni, és hogyha az arány elbillen és túl sokat áll a kutya, akkor a csempészek idegesek lesznek, és ennek vannak következtetni.
Na most épp ebből kiindulva, aki a kutyájával megy, a kábítószerkereső, tehát a gazda, az mondjuk elképzelhető, hogy idővel rejti az arcát? Ez nem lehet
őszben? Vannak olyan akciók, amikor alapvetően igen, de hát ezt nehéz. Mondjuk az a jó, még eddig Magyarországon sok ilyenből egy probléma egyszerre előfordult, de nem tömeges jelenség. De előfordult, hogy jövőben nagyon komolyabb intézkedéseket kell tenni, és hiába szeretnék publikálni azt, hogy ki és hogyan találta meg azt az adott kábítószert, nem biztos, hogy ez célszerű. Valamilyen szintig bármelyikünknek azt gondolom, és nekem is jól esik, hogyha azt mondom, hogy talált kábítószert, és adom, és Huszterfej talált 5 kg kábítószert, csinálják, vagy a szomszédok, hogy felígér, milyen fasz a gyerek volt, találták kábítószert. De ez az információ, ez igaz a másik oldalra is. Ugyanígy más rendőrkutyák, rendőrlovak képzéséről most, hogy volt ez a probléma itt szeptemberi, meg a márciusi események során. Az újságírók jöttek volna és kérdeztek volna, mint hogyan képzik a lovakat, hogyan képzik a kutyákat, hogyan lehet védekezni ellene, mi történik akkor, hogyha... És hogyha én teljesen őszinte ember vagyok és mindent elmondok, akkor azt hiszem észre, hogy tüntetők azokkal fegyvergeztek föl, amikre én azt mondtam, hogy ez megoldás lehet adott esetben ebben a szituáció. Tehát ilyenkor nem szabad nyilatkozni semmit és semmilyen információt nem szabad kiadni, adott esetben semmilyen fórumon sem. Tehát ennek a fajta, tehát ezt a fajta életet, vagy ezeket a szabályokat azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell tanulni a magyar rendőrségen belül, hogy mire és hogyan nyilatkozhat, illetve meg kell tudni kell kezelni a médiának az ilyen irányú törekvését, hogy mindenről tudni akar, de valamiről lehet beszélni, valamiről nem.
Most úgy gondolom, hogy a kábítószer kereső kutyáknak többször megadatik a sikerélmény, míg a robbanóanyag kereső kutyáknak nem. Nyilván épp ezért velük talán többet is kell tréningezni, illetve hogyan töltik el a szabad idejüket, magyarán játékhoz jutnak-e, kapnak-e szabadidőjüket, meg tudják-e megfelelően kitölteni, vagy ez is kétséges?
Hát az első kérdésedre a választ nem. Az éles helyzetekben több eredményük van a kábítószerkesebb figyelmek, ez kétségtelen. De mi minden alkalommal, hogyha dolgozunk a kutyával, igyekszünk őket sikerélményhez juttatni. Ami azt jelenti, hogy átvizsgálom ezt a helységet, nem találunk semmit, átmegyek egy másikba, és ott sincs semmi, akkor én már rejtek a kutyának ide, vagy valakit megkérem, hogy rejtsen egy kábítószert, amit én teszek el valahova, és visszajövök a kutyával újra ebbe a helységbe, és a kutya megtalálja, és azt gondolja, hogy hú, mert csak nem voltam elég figyelmes az előbb, és megtaláltam a kábítószert. A robbanyag első kutyavesztőket még tesztelik a kollégáik elég rendesen ott esetben, mert ott pedig, hogyha dolgozik, akkor azt mondják, hogy na, ide teszünk robbanyagot. És nézik, hogy a kutyás elhagyja, vagy nem hagyja el egy átvizsgálásra. És ott is van napban, minden nap több alkalommal van elrejtve a kutyának valami olyan anyag, amit meg kellene találni. És a kutyavesztőnek ez meg egyfajta kihívás, hogy nem lehet az, hogy gyorsan átfutom ezt a helységet, és kimegyek innen, mert lehet, hogy pont ide raktak a robbanyagot, és ezt eltalálnak, azt mondja a főnököm, hogy ho, hát az itt nem frankó, nem is értünk annyira sehol se.
Tehát ez jelent az, hogy napi rendszerességgel vannak próbára téve a kutyák?
Ez feladatfüggő. Van olyan kollégánk, amit általában a kábítószerkeső kutyavezetők többsége az hetes ügyeletben van. Ami azt jelenti, hogy egy hétig ül otthon munkaidő után, és hogyha van riasztás, akkor megy. Itt Budapesten van olyan ember, akinek mondjuk itt úgy csinálják, hogy egy napot vannak szolgálatban, utána pihennek kettőt, hogy 6-8 helyszínen van. Tehát egyiken végezés, majd megy a következő helyszínen, és végezés, következő helyszínen, és a kutyán gyakorlatilag ezt bírni kell. De van olyan vidéken, hogy 3 hétig semmi nincsen. Tehát abszolút, hogy egy hónap is nincsen semmi, amikor a kutyának menni kellene. Igyekszünk heti szinten gyakoroltatni a kutyákkal, de a szabadidő kérdése pedig az minden kutyavezetőre rá van bízva. Sajnos van olyan kutyavezetőnk, akinek a kutyája boxba áll, és amikor fontos, bemegy hozzá, kiengedik, kitakarítja megetetése, mit foglalkozik vele, semmit azon kívül. És van olyan kutyavezető, aki hazahordja a kutyáját, és a szabadidőben is a kutya megy, sétál vele. Tehát ugyanolyan normális életet él, mint ami optimális lenne. Ez az inkább a kutyavezetőnek a motiváltságától függ. Egyéni motiváltságától.
Hány éves koráig képesek helytállni a kutyák?
Hány éves koráig képes helytállni az ember?
Hát nem, úgy gondolom, hogy egy kábítószerkereső kutya hány éves korában lesz nyugdíjas. Tehát amikor már úgy gondoljátok, hogy idős, szaglása sem olyan, mint ami ennek...
Akkor egy saját bert fog föltenni, akkor ezt a kutya hány éves korában lesz nyugdíjas?
Hát ez is attól függ. Hát az én kutyám addig, ameddig ő szereti csinálni, addig csinálja a vezetést, ami képes rá. Hát nyilván addig is szereti.
Tehát ez a kábítószerkeső figyelme is alapvetően így van, hogy addig, ameddig aktív tud maradni a kutya egészséges, addig dolgozik. Van olyan kutyák, ami 14 éves és még dolgozik. De van olyan kutya, amit 6 éves korában egészségügyi probléma van, le kell selejtezni. Tehát gyakorlatilag ez így teljesen.
Tehát amíg tud teljesíteni, addig ő csinálja.
Amíg egészséges, igen. Van egy olyan szabály nálunk azért, hogy 9 éves kor után a kutyavezetőt nem kell különösebben indokolni, hogy a kutyát le akarja selejtezni, és le akarja nyugdíjazni, akkor már nem kell azt mondani, hogy most megnézzük, most tényleg tud ugrani, vagy nem tud ugrani, vagy hogy fut, vagy hogy keres, akkor már nem tudunk nézni. A kutyavezető úgy dönt, 9 éves, hogy megvolt, szeretne nyugdíjazni, a kutyát akar engedni. De hogyha azt mondja, hogy ő tovább tud dolgozni, és 12 éves a kutya, akkor nem. A fiatalabb korában van probléma, akkor mindig megnézzük, egy bizottság megnéz, és eldönti, hogy a kutya szolgálatra alkalmas vagy.
Jó, akkor a kérdezés lehetősége a tietek.
Tenyésztéssel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy például tűzszerész kutyát akar szeretni tenyészteni. Kiválasztok két jó képességű, egy kant meg egy szukát, és lesz egy alom. Akkor milyen esélyem van, hogy ebből lesz olyan kutya, ami használható? Vagy véletlenszerűen kapok egy csapat kutyát, kutya, és abból kiválasztom, hogy ez őrzővédő lesz ez. Tűzszerésznek ez.
Nem szoktunk, nem is lehet szakra szelektálni a tenyésztés során. Én azt mondanám, hogy két tanárnak a gyerekéből tanár lesz-e.
Tehát ez... Most így gondoltam, hogy ez...
Vagy igen, vagy nem. De ez biztos. Tehát általában a németi vász kutya tenyésztése egy céltudatosan fölépített rendszer, amit Németországban nagyon precízen nyomon követnek. Vannak olyan programok, amiben végig tudom követni, például most van olyan kölyök kutya nálam, aminek meg tudom nézni az ősét, ami 1900-ban az első kutya volt, és minden egyes őséről van információ, hogy ez milyen kutya volt, vagy sok esetben még az is, hogy egészséges volt, vagy milyen problémája volt a kutyának. Tehát így azt mondom, hogy ha utcán bekerül egy kutya, befogadunk egy kutyát, külszerész kutyának, valahonnan nem ismerünk, nagyon jó kutya. A másik is egy nagyon jó kutya, nem ismerünk róla semmit, és befedeztetjük őket egymással, akkor van lehetőség, hogy jó kutyák lesznek, de az is lehet, hogy semmi nem lesz belőlük. A tehetség, ezt én a Cejtelenderet műsorban hallottam én, és a kutyákra is teljesen igaz, alapvetően kétféleképpen működik. Van, amikor két közepes vagy adott esetben gyengébb képességű kutyát lesz egy kiugró utódja, amit most egy fantasztikusan jó nagyságú kutya. A keverék kutyákban lévő nagyon jó nagyságú kutyák, mint a Benji vagy ezeknek a többsége ilyen kutya. Viszont ezzel megpróbálok tovább tenyészteni, nulla lesz semmi kutyák nincs ebből. Van olyan kutya, és a német juhász kutyáknál ezt igyekszünk favorizálni, aminek minden ősét ismerünk, és minden őse valamilyen szintig dolgozik, és alapvetően minimális, vagy legalábbis jó képességekkel rendelkező kutya. Itt lehet azt vélelmezni, hogy ezekből a kutyákból jó adottságú kutya lesz. De még mindig függ attól, hogy kinél ki fogja fölnevelni a kutyát. Hát most ezzel a problémával küzdünk, hogy van egy alom, én elhoztam bőle egy kutyát, ami rendőrségre született, foglalkozunk vele a feleségemmel valahogy, ebből a kutyából egész jó kutya lett. Ott maradt a rendőrségen öt társal, azzal foglalkoztak másképp, azok a felét nem mutatják ennek a képességnek. Tehát nagyon fontos az, hogy a megfelelő dolgokat megfelelő időben végrehajtsuk a kis kutyákkal, és egyfajta célrányos nevelésen keresztül essenek, és akkor lehet eldönteni, hogy mi lesz belőlük. Általában ez egy 8 hónapos kor. Tehát mi most úgy tenyésztünk, csinálnak a kis kutyák mindent, amit lehet, megpróbáljuk őket többféle úton elindítani. 8 hónapos korában egy bizottság eldönti, hogy ezek a kutyák mire tűnnek a legtehetségesebbnek. És a kereső munkára, a járő munkára, a nyomkövetésre, szakazonosítás, és akkor próbálunk olyan gazdát találni nekik, hogy akkor kiadjuk őket valamilyen ilyen irányba, ahol tovább foglalkoznak velük.
Említetted, hogy a képzésnél mind a potenciális, tehát mind az ember, mind a kutya, mind a kutatóképpen egy nyersanyag, jól értettem, hogy semmelyik sincs még kiképezve, se a
kutya,
se az ember, és együtt tanulják meg az egész folyamatot?
Igen.
Tehát nem az ember kap már egy kiképzett kutyát, aki ezt...
Az esetek többsége lenne. Tehát arra is előfordul, hogy egy kollega nyugdíjba ment, most ez elég gyakori rendőrségnél, és van egy 4 éves kutyája. Azt nem nyugdíjazzák le, hanem akkor az kap egy új gazdát, és ez kap egy nyers embert. Akkor már kutya képzett az emberre, hogy nem tud semmit. A többség az, hogy bekerül hozzánk, mondjuk itt maradjuk a tűzszerész munkán, egy 10 hónapos kutya, bekerül hozzánk, amit megnéztük azokkal a tesztekkel, amit előtt megbeszéltünk, ennyit tud. Jön egy ember, aki azt mondja, hogy én tűzszerész szeretnék lenni. Ő maga annyit tud. És akkor ezeket elkezdjük gyúrni, aztán a tanfolyam végére lesz belőlük valami. Jellemzően végre tudják majd azt a feladat, amit kérünk tőle.
És az egy csípőre van szűrő is?
Persze.
Az már eleve, amikor vásároljátok?
Hát ez követelmény. A csípő, könyök, hogyha a kutya mozgásra látjuk. Ami probléma, hogy sok kutyának gerincelen teljesen jó, német juhász kutyáknak gerinc problémája van, ezt azonban nehéz szűrni, ezt csak 4-5 éves korban lehetne szűrni, amikor a tületek jelentkeznek, akkor viszont a kutya már jól képezve. Tehát itt ez a alapvető probléma.
Miben kerül egy jó képességű, még ki nem képzett kutya, és mit ér, amikor azt mondjuk, hogy ez már jó képzett kutya?
Hát ezt így nehéz behatárolni, mit ér Magyarországon, mit ér Németországban, mit ér Amerikában. Tehát itt pont ebből az állésekből az, amit mondtam, hogy a legjobb képességű kutyák nem is mindig hozzánk kerülnek. Azt gondolom, hogy európai átlagára egy jó kutyának az olyan 2000 euró egy nyers kutyának, ami mindenre alkalmas lehet. Ami mondjuk egy durva számítás 500 ezer forint környéki összeg. Magyarországon mi 250 ezer forintot fizetünk egy kutyáért, hogyha teljesen jó, egy nyers kutyáért. Az, hogy mennyit ér a kutya, amikor kiképeztük, ez nehezen megbecsülhető. Ha megrendelek tőlük képzést, mondjuk volt például most, hogy Szíriába kértek, hogy képezzünk ki kutyákat, akkor ennek van egy óradíja, hogy mennyi az embernek a szállás költsége, mennyi az oktatási költség, mennyi az étkezési költség, mennyi a kutyára, és akkor ebből kijön egy összeg, amire azt mondjuk, hogy ennek az egész képzésnek ennyi volt a költsége. Ennyiért csináljuk meg. De a rendőrségi nyilvántartásban alapvetően csak duplába veszik a kutya értékét, amikor megvettük, és utána abból számolják az amortizációs költséget, úgymond. Tehát nincsen külön úgy beárazva a kutya, hogy most akkor egy 3 millió forint egy kábítószer kutya, hogyha kiváló minősítéssel végzett. Tehát itt ez alapvetően nincs ennyire lefolytosítva az a fajta munka, amit beletettünk. De azt gondolom, hogy körülbelül egy kutyának, ez is függ attól, hogy egy kutyát képzek, vagy tizet, ha tizet képzek, és hordom őket, akkor arányosan kevesebb a költsége, mintha csak ezt egy kutyával kellene megcsinálnom. De azt gondolom, hogy egy 5-600 ezer forintból belekerül a kutyának a képzése, plusz a kutyának az ára. Ez az én satszolásom, tehát ezt mondjuk utána lehetne komolyabban számolni. De...
további kérdés? Ha nincs, akkor én arra kérdelek meg, hogy ugye, mivel hangfelvétel kész, hogy nagyjából meséld el, hogy hogy néz ki ez a terem, hol van az a hely, ahova te és mit fogsz eldugni, ugye, és akkor utána te kimész a kutyáját és behozod, és akkor utána majd elmondod, hogy mit csinált a kutya, jó? Tehát, hogy akik meghallgatják ezt a beszélgetést, azok képbe legyenek.
Hát fókuszvállalatot felé állítottál, hogy néz ki a terem.
Egyszerű.
Ez egy 3 méterszer, 4 méteres terem lehet. Közepén egy oszlop, valami lambéria, a bal oldalán a hangfal, szék, a székek, ahol ülünk, egy kör alakban vannak rendezve, a terem szélén a fal mellett vannak asztalok, illetve székek, és van egy ilyen emelvény, szószék, nevezzük annak, ami alá fogok rejteni ezt a szokszot, amiről beszéltünk, egy 2 darabot, és a kutyával ezt próbáljuk meg majd megkeresni. Ha a kutya megtalálta, akkor azt elvetleg mindenkinek hallni kéne, meg kaparni is fog, meg lehet hűgatni is, úgy jelez, amikor talál. Utána, amikor ez megvan, akkor egy pár egyszerű trükköt, vagy fegyelmező gyakorlatot megmutatok kutyával, amiket a szokmáti kutyák egy része tud, egy része nem tud. Mondjuk a Pepi egy kicsit egy bemutatós kutya is, tehát neki vannak ilyen extrák, amiket megtanult, és nem követelmény a többi kutyától. Például tud létrán járni a törfele legalábbis, egészen jól. De volt ilyen, hogy a Pepsi-szigeten kell kutatnunk, és három, inkább 4 méter magasan voltak hangfalak. Így egy oszlopon voltak, és így föl voltak függesztve, lógtak a két oldalon. És hát úgy néztük azt, hogy hát oda is lehet kábítószert tenni végül is. Föl kell oda menni. Hát mondom, én vállalom, fölmegyünk. És a kutyát rendes emberek részére készített alumínium létre, és fölküldtem a kutyát, és frankon fölment a kutya oda, ki is ugrott, meg is szaglászta őket, én nekem úgy járt kezem a lábom, mire felértem, mondom, hogy jól lejönni. És akkor a kutya ott 3 méter magasra szaglászott, hogy 4 méter magasra dugra bugrát erre-arra. Én meg mondtam, most már mehetnék lefele, most már örülnék, hogyha végezném, mert én nem tudja kedvem magasságot, mint a kutya. Aztán rájött a hátamra, és akkor így szépen lejöttünk róla a tévéstáboknak a keresztüzébe, és azon aggódtam, hogy nagy félrelépjek, mert mondom, itt tegyük ezt a magad mind a ketten. Úgyhogy, de ő abszolút teljesen jó kultivált ezt a kérdést. Vagy már tud egy-két olyan fegyelmező trükköt, vagy olyan dolgot, amit hátrafele menni, két lábon állni, vagy ugatni, amiket alapvetően nem feltétlenül a szolgálati kutyáknak követelménye, de bemutatókon ezek a dolgok jól jönnek. Illetve őrzővédőzik is, bár egy nagyon pici fehér kutyáról van szó, de nagyon kemény őrzővédő munkája van, és nem is nagyon szeretni, hogy simogatják. Amikor megvettem, akkor azt hittem, hogy lesz egy olyan kutyám, majd adnak a gyerekek közé, és akkor mindenki simogatja, örül neki, mert te ezt képest olyan a kutya, hogy nagyon jól áll az emberekkel, senki nem bánt, amíg nem szólnak hozzá. Azt annyi nem szeretni, hogyha hozzászólnak. Tehát így vannak problémáik, hogy néha, amikor rossz kedvem van, akkor még rám is morog. Azt mondja, hogy akkor most nincs jó kedvem, hagyjam békén. Mit
mondtam, milyen fajta?
Pásztor Reszelter ilyen. Ez úgy néz ki, a Pásztor Reszelter ilyen, mint a Fox Terrier. Annak a munkaváltozata, ami megmaradt egy bíboros vagy egy pap lelkész tenyésztett ezt a fajtát Angliába, a Foxnak és még ottani a ilyen fehér terjéreknek a keresztezéséből, és ez gyakorlatilag nagyon hosszú ideig megmaradt arra a feladatra, amire terjéreket tartották. Épp ezért a képességei jobbak, mint a Fox terjérnek alapvetően. Bár most pont a köztársasági őrezetnél van egy Fox terjér, ami nagyon jó dobanyagkereső kutya.
Jó, akkor várunk téged, és akkor
igen, elrejtem,
teszed oda, teszem majd a hangfelvevőt is, hogy a kaparás, hogy hát ha sikerül felvenni, a lugatást azt egészen biztosan.
Volt egyszer egy ilyen érdekes vicc.
Most Éva Piros, ugye?
Igen.
Folyamatosan. Igen,
viccet olvastam, hogy mondtad, hogy lehet, hogy eltenni a kábítószert, hogy ezt elérezzem a kutya. Jött egy professzor, egy diákos, a professzor úr. Professzor úr, feltaláltam azt, hogy mondtam, mindent felold. Érdekes, hogy miben tárolja. Gyakorlatilag ide a tudomásunk szerint előbb-utóbb minden anyag valamilyen szintig a környezet szagát átengedi vagy átveszi. Az a kérdés, hogy mennyi ideig van egy adott anyagban a kábítószer. Hát, hogyha én a kezembe fogom és rögtön összeszorítom a markomat és jön a kutya, abban másodperc, mert ha nem érzi meg csak két másodperccel később, mert még azt is tudom úgy összeszorítani, hogy ne jön ki belőle a levegő. De mihelyt a valamilyen szintig átjár az anyag, átengedi, akkor már ez megfigyelhető. Van olyan érdekes hullakereső kutyával történt példa. Ez is egy nagyon népszerű irányvonal. Nem nálunk, hogy egy orvos megölte a feleségét és eltemette. Ez volt az információ, tehát nem találták meg a holttestet, és nem is tudták rábizonyítani az orvosra, hogy ő ilyet tett. Svájcban történt, kiképeztek egy hullakereső kutyát Ausztriába, ez hazament, újra megpiszkálták ezt ügyet, hogy akkor mi lesz, mi van ezzel az ügyel. 96-ban történt ez a bűncselekmény, és a kutyát elengedték a kertbe keresni, és a kutya egy helyen kapart. De egy olyan fánál kapart, amit látszott, hogy ez már nagyon régóta ott van, és mondta a fickó, hogy egy nagyon értékes valami fa, és hát mondta azt, hogy be fogja belejelent őket. Remélően engedték kutyát, megint kapart a kutya fatörzsénél. Mondta a kutyától, hogy hát, ha valahol van, akkor itt van, és ő vízi kutyába, ásni kell. Elkezdtek ásni, és 2 méter mérő került elő a holttest. De picit távolabb a fától, ami érdekes, hogy valószínűleg a fa felszívta a hullóanyagot, és a fa szennyeződött ezen a szaggal, és akkor ott a kutya a fába megérezte a hullának a szagát. És az orvos-alvos munkák végzett, nagyon becsomagolta a holttestet, és még voltak benne bomló részek, ez ami segítette a kutyának a munkáját valószínűleg ebbe a kérdésbe. De elképzelhetetlen, hogy abban megérezte a kutya a hullának a jelenlétét, illetve ugyanígy beton alatt is talált meg kutya már holttestet egy bizonyos idő után, mert a beton is átengedte azt a szagot, ami a hullából kijött. Tehát,
és ez a svájci is így évekkel később?
Tehát hát ez volt 11 éve később találtam, 11 éve később. 96-ban temették el a hölgyet, és tavaly találtam el a kutya. 95-ben. Hát gyakorlatilag vannak ilyen érdekes eredmények, vagy azt mondjuk, hogy kísérteznek olyannal az osztrákok, hogy vérnyom kereső kutya. Rájöttek arra, hogy a bűncselekmények helyszínén, ahol vért lehet felkutatni, hát a másnap a helyszínőket, aki nézi, az tudja, hogy luminollal lehet vérnyomot kimutatni, de viszont ez nem egy olcsó dolog. És hogyha nincs egy egyértelmű információ, hogy hol lehet a vérnyom szerint, akkor sokat el kéne belőle használni. És a kutya viszont nagyon jó képes a vért is, a vérszagot is megtalálni. És ruhákba észrevették, hogy a kutyák a ruhát megszagolja, és nagyon gyorsan egy-két csepp vért a ruhán tud a kutya jelezni. És elkezdték kísérletezni, hogy elkezdték kimosni a ruhákat. Most odáig értek már, hogy 40 fokon kimosták a ruhát, csak sima mosógépben, mosószer nélkül, és a kutyák még úgy is jelezték a vérnek a jelenlét. És úgy, hogy csak egy-két csepp, tehát nem ilyen full véres valamit, hanem csak egy-két csepp vért. Tehát vannak olyan tartományok, amiket nem is tudunk érzékelni, mondjuk például a vér, a hulla, az egy olyan tartomány, ahol a kutya nagyon érzékeny szaglásra rendelkezik, tehát az egy olyan nagyon jellegű szag. Nekünk is, ami van hullakereső kutyák, a kollégám úgy választja ki ezeket a kutyákat, hogy melyik vonzódik alapvetően a dögszaghoz. És volt az egyik leghíresebb kutyánk, a legjobb kutyánk, az úgy történt az esete. Egyik kollégánk megvette, nevelgette, hogy őnek majd nyomkövető kutyát csinál belőle, és az összes dögölt állatot összedte a kutya. És mondta, hogy utálja, hogy az összes dögöt összedi ez a kutya, és fú, nagyon nagy. És meghallotta a másik, és ezt tesse fel, hogy tényleg, nehogy már, hát add már nekem ezt a kutyát, hát nekem pont ilyen kér. Mind a francon már, amikor hozta a harmadik dögöt, hogy jöjj, nekem ugyan nem kell, mindent összeszed ez a kutya. És kiképezte a kutyát, és egész jó volt, egész jól dolgozott nekem kutya. A legnagyobb, vagy legérdekesebb eset az volt, amikor 2 évvel azután, hogy egy bűncselekmény történt, szóba került, hogy akkor megvan az elkövető, és egy ilyen látosos területre lásta valahova az ember, de már nem emlékszik rá, hogy hova. De mondta, hogy valószínűleg oda. Elkezdték kutyával kutatni, megmondok, hogy szektorokra osztják ilyenkor a részt, és akkor kutatnak. Volt egy másik kutya is rásznak, ezzel még egy viszonylag fiatal volt a kutya, emléképeztek ki, de ezt is kivitte magával, hogy akkor gyakorol vele egyet. És mentek, és nem is voltak ugye elindítva, hogy most keresse, hanem csak úgy sétáltak arra a részre, amit át kell majd vizsgálni. Megálltak, és akkor a kutya megállt egy ilyen leragadt, és akkor ugyanúgy, ahogy a jelzi szokottak, hogy szívott egyet a földből. És hát nincs benne ez a kutya. Ezt szokta csinálni, amikor úgy találni szokott. Vár. Ugye még egy szívott, és akkor kapart egyet, és meg kellett kaparni. Hát azért ez így szokott csinálni, mikor talál valamit. De hát ez hülyeség, hát ez hát egy kilométerre vagyok attól a résztől, ahol mondták, hogy kéne, hogy legyen. Hát azt mondta, hogy hát de jó, hát akkor kért egy ásót, elkezdte ásni. Nem volt mélyen, egy olyan fél méter mélyen, amikor megásta a föld, akkor egy zacskó darabot talált. Akkor azt mondta, már valami lesz. Kola hívta a rendőröket, kiszedték, és a bácsit, van ez a, nem tudom, hogy másképp mondani, román bevásárlószatyor, ez a színes ilyen nagy, abba hajtogatták össze a bácsit, és úgy ásták el. És még rendesen leves volt. Tehát egy darabig nem is volt büdös, mondták, amikor megemelték. Oldalra billentették, és akkor a lé úgy elindult, kivették. Kutya odament, megszagolta rá, és így elkezdte volna lenni, ugyanúgy a kutya, elhúzta a srác, adták el, mondta, de most nem találkozunk egy darabig, nem megy be az autóba, és nem tudom, pihenj egy kicsit, amíg nem jön ki belőled ez az a szenvedély. Tehát van olyan kutya, ami szabályosan imádja ezt a kérdést. Uh-huh. Én személyesen láttam azt, hogy teszteltünk kutyákat, és hullaszagol áttől teniszlabda volt, amit eldobtunk neki, mit rálalak, ugye. És akkor mutatott neki a labdát, látta, hogy labda, örült neki, ugrál, teljesen happy volt a kutya. Eldobtuk neki, ráfogott, így a kutya kidüllettek a szemei, így megmerevedett, kiköpte a labdát, így utána jutott a nyelvét, elkezdte így a nyelvét így, úristen, mi ez? Ránézett a labdára, megszagolta még egyszer, felállt a hátán a szőr, és akkor elkezdte kerülgetni a kutya a labdát, hogy úristen, ezt mit kaptam be? És azt mondta, hogy ő ezt még egyszer szájában nem veszi, köszönöm szépen. És akkor mondta egy srác, hogy ez nem jelentkezik hulla kereső kutyának. Hát mondtuk, hogy ez valószínűleg, hogy nem. Tehát ugye a kutyáknak az adottságait is próbáljuk kihasználni, amikor egy feladatra választunk kutyát, és úgy választani kutyát, hogy ami arra a területre a legalkalmasabb. Vannak úgynevezett tehetségek, talentumok, amik azt mondjuk egy bizonyos feladatra születtek, azok nagyon gyorsan megtanulják, és extra jól hagyják végre ezeket a feladatokat.
Egyébként te mióta foglalkozol kutyával? Mikor találkoztál először? Nem úgy az utcán, hogy szembe jött, hanem...
Hát az én történetemből érdekes, mert nagyon féltem a kutyáktól. Amikor általános iskola, alsótagozatos voltam, akkor egy kutya kijött az utcán, akkor három utcába kerültem, hogy nehogy véletlenül találkozzak vele. Vagy ha egy kifutott, beugazott, akkor körülbelül egy olyan 3-4 kilométeres sprintet tudtam egy levegővel nyomni, hogy hazaérjek időben a kutya, nehogy megharapjon. Aztán volt egy nyári tábor Szánkán, ahol láttam egy ilyen kutyaképzési könyvet, és akkor elkezdtem ott nézegetni, hogy hogyan lehet ezekkel a kutyákkal megbarátkozni, meg hogy mégis, hogy valami. Otthon leakasztottam a láncról a nagyszülői kutyát, és akkor megsétáltattam, hogy valami ilyen indítás volt ez. És középiskolás korom óta elkezdtem, amikor végig volt ennek, akkor úgy a könyvből megpróbáltam a kutyát kiképezni. Én csináltam neki pórászat, vidéken nem nagyon volt se kutyaiskola semmi, és amit elolvastam, azt próbáltam megcsinálni a kutyával. És hogy sikerült egy-két dolgot, azon földelkesedtem. Aztán középiskolában megismerkedtem egyik osztálytársamnak az apukája, az kutyaiskolát működtetett ott a másik városba. Elmentem oda, és onnantól kezdve kutyákkal foglalkozom.
Na akkor Ferin, azt szeretném kérni, mert azért 8 óra van, és okay. Záróra, hogy akkor kerüljön sorra. Na végén milyen érdekes előadás kerekedett itt a hullakereső két vágyáról. Gasztronómiai szokásairól. Szóval azt hiszem, hogy nehéz lenne lefordítani azt, hogy milyen érzékeny egy kutya orra. Tehát, hogy mit képes megérezni, kiszimatolni. Hát már itt visszatérve erre a fa témára például, nem?
Nagyon érdekes, mert ezzel szemben viszont például a magyar agár, amelyik egyáltalán nem használja az órát, bármennyire is ilyen szép hosszú az orr része, ő viszont egyértelműen látásával vadászik. Tehát kutya-kutya, meg szaglás, meg hát ugye az a városi élet sem olyan hú, de jó, a benzingőz, ami attól függ, hogy milyen magas a kutya, és akkor mennyit szívbe belőle, hogy rombolja le a hálósejteket?
Tehát úgy gondolom, hogy valahogy az állatokon belül a kutyák szakosodtak úgy annyira, mint mondjuk az ember. Tehát, hogy különböző adottság, érzékenység. Mert mondjuk gondolom, az elefántoknál nincs ilyen, mert
hát... Várj. De miért? Azért, mert az ember tenyésztette ki különböző állatokra.
Jó, rendben van.
És akkor nincs ennek a méretbeli különbségek. Nincs még egy olyan felzárt világban, mint a csivava, az öklömnyi kutya, meg a nagy leon, vagy az írfarkas. Tehát a madarak, meg a csimpánzok, egyébként között nem találsz még egy ilyet. Az emberi gyarlóság, hogy ezt több mint 400 fajta kutya, ugye?
Hát igen.
De hát imádjuk őket, amilyenek.
Hát én sokat tanultam kicsitől. Tehát a vakvezetőtől. Oda kell figyelni. Van igazságérzete a kutyának, ki is tudja fejezni, ha haragszik, vagy ha igazságtalanul bánik vele a gazdája. Tehát nagyon sok minden. Tehát volt úgy, hogy igazságtalan voltam hozzá, mert ő ment volna gyorsabban, csak előttünk két idős ember toporgott, és egy kicsit megszittam. És amikor megálltunk, akkor ő elkezdte nézni a két idős embert, és mocskos rondán nézett rájuk. És azt onnan tudtam, hogy nekik ez feltűnt, és megkérdeztek, hogy miért néz őket olyan csúnyán a kutyán. És akkor rájöttem, mert egyébként nem tudtam volna. Hát mondtam, hogy nem az önök hibája, az enyém, mert később nem vettem észre, hogy előttem vannak, és a kutyát korholtam egy kicsit, de a kutya kifejezte, hogy a fene gyere meg, miattatok kaptam a gazdámtól, pedig nem ő volt a hibás. 99% hogy lesz, de csak akkor, hogyha kicsi már az örök vadászmezőkön akar szaladgálni. Tehát amíg él, addig nem. Tehát szerintem ez a legalapvetőbb, ami tőlem elvárható. Nem, amíg ő van, addig ő van, addig nincs más kutya. Hát nagyon gyenge már a két hátsó lába, de még akar élni, megugatja a kutyákat, meg szeret enni, meg a tekintete éber. Akkor most jönnek?
Még nem.
Még nem ők.
Hát igen, amíg nincs fájdalma.
Hogy októberben az első 1000 arcra elhoztam, hogy mégis legyen itt, de már nem. Hát lépcsőn le se bír menni. Abszolút kicsúszik alul a két hátsó lába, tehát lebukfencezne a lépcsőn. Fölfele meg fel tudja húzni magát a mellső mancsaival, de tehát 10 lépcsőt mindenféleképpen meg kell tennie, de mire felér, ott szuszog. Tehát ugye csak 35 kiló körülbelül, tehát csak fel kell tornásznia magát, ugye, úgyhogy a hátsó lába az max alatta van, semmi több. És hát igazából egész nap fekszik, egy nap 2-3-szor, max 4-szer változtat helyet. Tehát amíg fiatal volt, addig óránként, másfél óránként, hol az egyik szobába ment, hol a másikba, mert a lakás két végében van egy-egy ágya. Most már nem, inkább elfekszik. Hát régen, ha kimentem az egyik szobából, átmentem a másikba, még hogyha mélyen aludt, akkor is fél perc elteltével már jött utánam. Tehát mindig jött oda, ahol voltam. És hát az első alkalom, amikor úgy felfigyeltem, hogy egy változás beállt, hogy nem tudom, én hazamentem, és nem jött oda, hanem fekve maradt. Na, most jönnek?
Nem.
Na, akkor meg maradjunk csendben, a kop kutyát.
Megérkeztünk akkor.
Tehát egy olyan 3-4 percbe telt, még megtalálta. Feri, hogy láttad a keresését? Tehát mit láttunk? Mert sokszor ugye...
Hát általában, amikor a kutyát elengedjük, akkor összehagyjuk, hogy a kutya egy saját maga fusson egy nagyobb kört, körbe nézi, kicsit megismerő is a helyiséget. Valamikor megkorba lefut a kábítószernek a szagába a kutya, és ad egyfajta jelzést. Valahogy nem. De akkor megnézem azokat a részeket, hogy mi az, amit a kutya alaposabban megszagolt, vagy kihagyott, és utána ezeket végigmutatom a kutyának, és vezetem a kutyát újra. Gyakorlatilag egész addig, hogy meg nem találja a kutya a kábítószert. Itt a kutya azt érezte meg, hogy ezt a tárgyat megfogostuk alapvetően elég jól, hogy onnét tegyük, és azokat a pontokat, hogy pontosan érezte, hogy valaki ezt hozzányúlta ezt a tárgyhoz, és végigszagolta minden egyes részt, amit megfogtunk, de mivel nem nyújtunk hozzá ahhoz a részre, ahol tettük konkrétan az anyagot, hanem azt csak a csővel nyomtam meg, annak nem volt olyan szaga, és a kutyák közel is került a figyelmét az első körbe. És amit mondtam, a légáramlat, hogy a kutya itt végigjött utána, először megnézte lent a dolgokat, aztán át látni megnézte fönt a dolgokat, ami nekem tetszett, hogy megnézte a pogácsákat is. Kutya, de nem szolgálta ki magát belőlem. Tehát potenciálisan a kutya ismeri rejtekhelyeket, hogy mik azok a rejtekhelyek, amiket érdemes megnézni, és a légáramlatokról beszéltünk, itt is az ajtótól valószínűleg van egy kis áramlat arrafele, mert bementem mögé a szószék mögé, vagy nem tudom, mi ez.
Dobogó.
Nem dobogó, hanem ez egy ilyet a szólókhoz szokta vette beszélni, pulmikus vagy ki, hogy hívja. És onnan kapott a kutya szagot, és amikor onnan előre jött, onnan már megérezte ennek az anyagnak a szagát. És ez adott jelzést.
És a feladat nehézségéhez képest hamar találta meg, hát, elfogadható időben.
Hogy gyere! Hogy nem. Ez egy közepes munka volt.
Most háborúk, hogy közepes munka volt, azt mondja, hogy jó munka volt ez. Na hát akkor Feri, köszönjük szépen.
Jó, nem tudom még, hogyha akit érdekel, hogy hát még egy pár, azt a fegyelmező gyakorlatban megmutatok egy párat, aki...
Jó, Attila, van rá lehetőség?
Tudja, hogyha hát még 8-ig van 10 percünk.
Jó.
Ha jó. Órám, de hogyha sietnek, akkor...
Nem, Attilát kérdeztem, mi nem sietünk. És akkor mondjad is, légy szíves, hogy...
Most megpróbáljuk azt, amiket mondtam, hogy ezt az egyszerű dolgokat megcsinálni. Ugye ennek egy része értelemszerű lesz, tehát az, amit maguk ugyanak azt kell csinálnia. És ezt a klikkerrel tanítottam a kutyának egy-két dolgot. Feküdj. Ül. Áll. Ül. Akkor jól csinálja, akkor kap egy utalmat. Feküdj. Ül. Fordult. Fordult. Ezt ugye megfordult tengelye körül, amikor mondom, hogy fordulja.
Mm. Mi a jutalom?
Parizel. Tolat. 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 Akkor a kutya hátrafele megy.
Most ez a klikker az azt jelenti,
hogy... Az a jutalom. Tehát az a jó.
Tehát a jutalomnak a...
Tolat. 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 Tolat.
Ez a hang, ez mi?
Hát ez a jutalom, ez amit tudja, hogy ugye, amikor ezt a hangot hallja, az éppen jön.
Ez egy kísérző eszköz, kutya kísérző.
Egy ilyen.
Miért kell tolatni a kutyának, ez hol fontos?
Kúszik. 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 Ez, hogyha be tudja megy a kutya egy olyan szűk helyre, ahol nem tud megfordulni, akkor tudik el neki hátrafelé is venni. Tehát a kutya miért több magabiztosabban mozog több helyzetben, annál biztosabban keres meg. Kap egy jelet, hogy két lábra is jön velem együtt két lábra hátrafele. Ez még kiforrása az lenne gyakorlat. És akkor tudunk olyat, hogy és a kutyának a tárgyakat, vagy amit kap jutalmat, vagy más fog. Tárgyat, azt szívesen kell játszani, a kábítószer kereső kutyákért, vagy jó kutyák nagyon ragaszkodnak a játékhoz. És a kutya most úgy fogja a labdát, hogy a négy lába levegőben van, és amit a pitbull tenyének így megugarta, és erősen rázza. Akkor elmondom neki, hogy engedj el, 7 éves lesz, akkor ugatnia kell majd most. Erez. Ül. Feküdj. Feküdj. Egy nehéz feladatot fogunk próbálni a kutyával. Feküdj! Amikor elküldöm a kutyát, nem fogadja meg a labdát, csak ugathat. Mert jeleznie kell a labdát, ami a földön van. Ez elég nehéz, mert szeretném megfogni. Fülkész.
Tehát a clicker jelzése automatikusan abban is hagyja a munkát.
Igen, igen. Hát az a jutalom utána már várja jutalmat, tehát tudja azt, hogy megfoghatja a tárgyat, vagy, vagy jutalmat kap. Alapvetően ez egy... Ezt egyébként szerintem tehát nagyon sok helyen lehet alkalmazni. Gyere, Pepi! Nagyon sok helyen lehet alkalmazni a...
És mennyi idősen került hozzá?
Jó. Tehát nagyon sok helyen lehet alkalmazni finom munkákra, például a mozgássérült segítő kutyák képzésébe ezet adják meg a kutyának, hogy lehívja a liftet. Vagy hogy ha félre billen a mozgássérültnek a feje, akkor vissza tudja billenteni a kutya. Vagy meg lehet neki tanítani azt, hogy azt mondom, hogy szék, akkor oda megy a kutya a székhez és állhatja a fejét a székre, és úgy tartja. Tehát nagyon sok minden finom mozgásra meg lehet tanítani vele a kutyát. Illetve hát a szavaknak az esetben az értelmére is. Pepi! Kifutott a teremből, jól érzi magát, fotós labdával ilyenkor jól végig polgár. Mi alapvetően igaz is. Gyere! Ilyenkor nagyon boldog, és... Feküdjön. Hát nagyjából ennyi lett volna a bemutató. A keresésből kérdés van.
Jó, hát Feri, köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
És nagyon örülök, hogy eljöttetek, és a kutyusnak is.
Örülnek, hogy itt lehetett, jól futkosabbat.
Pogácsából jut még neki?
Kapott Parízet. Érjen be ennyiben.